Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 162. dicséretünk első és második versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 162. dicséretünk első és második versét, Én bejöttünk nagy örömben.
Isten, a te szentidnek gyülekezetében, a te templomodban, felséges Atya Isten. Itt megállunk te előtted, felséges Isten, és igaz hitből áldozunk előtted. Vallást teszünk rólad, felséges Atya Isten.
Foglaljuk el helyünket, és a 118. Zsoltárunkat keressük ki, ezt fogjuk énekelni Isten tiszteletünk folytatásában. A 118. Zsoltárunknak az első, valamint a 7. versét fogjuk énekelni, az első vers így kezdődik, adjatok hálákat az Úrnak.
Hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége, és nagy volt a szent irgalmának, megmarad most is örökre. Izrael bátorsággal mondja, hogy megáll kegyelmessége. Irgalmas voltál róla, azt valljad, hogy megmarad mind örökre. Az Úr én nékem erősségem, és én ő róla éneklek. Csak ő én nékem segedelmem, és én ő benne reménylek. A hívek vígan énekelnek, az ő hajlékukban széjjel, mert jobb keze az Úristennek, nagy erős dolgokat mivel.
A mi segítségünk Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő kérdés feleleteit. A 14. Úrnapja kérdés feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallás magyarázataként szólnak, és azon belül a fiú Istenről vallottakhoz kapcsolódnak. mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az marad, Szűz Máriának testéből és véréből, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiakhoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és bűntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi. Hitvallásunk tanítása után virágvasárnap története szól közöttünk, úgy, ahogy elénk adja ezt Máté evangélista, evangéliumának 21. fejezetében, az első verstől kezdődően. Máté evangéliumának 21. fejezetében, az első verstől kezdődően ezeket olvassuk. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Isten áldjon meg bennünket, hogy megértsük hozzánk való személyes üzenetét ebben az órában. Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk most ő előtte eképpen. Ez a nap is a te dicsőségedet hirdeti, mennyei édesatyánk, hiszen te vagy az, aki teremtettél, és bölcsen fenntartasz, igazgatsz mindeneket. Köszönjük, hogy ebben az új napban újra találkozhatunk te veled. És dicsőítünk téged azért, hogyha úgy tudunk te reád tekinteni, mint aki mindazt, ami körülöttünk van, és a mi életünket is számon tartod, és nem hagyod, hogy bármiféle zavar keletkezzen a te teremtésedben. Köszönjük, hogy a mi életünket is ügyeled, és ennek a te drága figyelmednek jele az, hogy együtt lehetünk ezen a mai napon is itt a te házadban. Ezért szeretnénk téged mindenek fölött dicsőíteni, imádni és magasztalni teljes hálaadásunkkal, akiket idehoztál betegségből, vagy éppen a messzi távolból, akiket idehoztál közelről, vagy egészségből. Köszönjük te neked, Urunk, azt, hogy tudhatjuk mindannyian, hogy a te műved ez, a te akaratod, a te végzésed és a te döntésed. Szeretnénk ebben az órában éppen ezért tereát figyelni, aki jót cselekedtél velünk, s hisszük, hogy ezt a jót még gyarapítod, s megsokasítod, igéd üzenete által rajtunk és bennünk. Segíts meg bennünket, hogy igédnek ne csak hallgatói, hanem megértői lehessünk, akik megértésüket azzal igazolják, s úgy adják bizonyságát, hogy meg is cselekszik azt, amire te ma indítasz és vezérelsz bennünket. Légy így itt közöttünk, állj középre, szóld a te igédet, hogy azt meghallhassuk, és megérthessük, mi lehet a mi életünk áldására és boldogulásunkra. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására 367. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk. A 367. dicséretünk első versét énekeljük, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Isten igéjét Máté evangéliumának 21. fejezetéből olvasom, a korábban olvasott szakasz folytatásából, a 12. verstől a 17. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsanna Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Kedves testvéreim, virágvasárnap van, és annak a virágvasárnapnak a történetét olvastam, és tanulmányozzuk, amely a mi keresztjén hitünk szempontjából oly fontos és jelentős. Annak a virágvasárnapnak a történetét, amikor Jézus ünnepélyesen bevonult Jeruzsálembe, és ahogy az evangélisták elénk adják, nem csak bevonult Jeruzsálembe, hanem megtisztította a templomot is. Röviddel ezután, az esemény után, ami Jézus korában is feltűnő volt, és Jézussal kapcsolatosan is feltűnő volt, hiszen nem szokott ő ilyeneket csinálni az elmúlt 3 év alatt, amióta ismerték őt ott Izraelben, Azt olvassuk, hogy a papok, írástudók, farizeusok elkezdik firtatni azt, hogy Jézus kinek a felhatalmazásával teszi mindazt, amit tesz. Ki hatalmazott fel téged arra, hogy királyként bevonulj ide a fővárosba, Jeruzsálembe, és ki hatalmazott téged föl arra, hogy a templomban rendezkedjél, hogy a templom általunk elviselt, megtűrt rendjét valamiféleképpen fölrúgjad. Így is hangozhatna ez. Ki vagy te? És onnan vezed a bátorságot arra, Jézus, hogy ilyen dolgokat műveljél. Pedig a kérdésre ott volt a szemük előtt a válasz. Ott volt ezeknek az embereknek a szeme előtt a válasz, és mégsem látták, és mégsem értették, hogy Jézus miért cselekszik. Úgy érkezik meg Jézus Jeruzsálembe, mint egy király. És azt is tudjuk, hogy nem csak úgy érkezik, mint király, hanem úgy is, mint próféta, és úgy is, mint pap. Ez a három tisztség, a királyi, a proféta és a papi tisztség azért fontos, és ezért kerül itt említésre általunk, mert az Ószövetségben isteni felhatalmazással és kijelöléssel lehettek csak ennek a tisztségnek viselői azok, akikre Isten erre kijelölt és felkent. Király, proféta, pap. Mindegyiküknek Istentől kapott feladata volt, hogy az Isten világát, az Isten országát, az Isten nép előtt. És ezért nem lehetett akárki király, nem lehetett akárki pap, és nem lehetett akárki proféta. Isten szabta meg azt a rendet, amely szerint ki kellett jelölni. És ő maga gondoskodott arról, hogy kijelölje azokat, akik őt ebben a tisztségben, vagy ezekben a tisztségekben méltóképpen fogják megjeleníteni. Emlékszünk Saulra, kett Sámuel proféta kent fel királlyá. Tudjuk a profétákról, hogy Istentől kapták az elhivatásukat, sokszor pontosan ez tartotta meg őket a nagyon nehéz szolgálatukban. Vajon vállalta volna-e ezt az utat, ha nem Istentől kapja küldetését? És amikor idő előtt le akar szerelni, és azt mondja, én tovább ezt nem csinálom, akkor újra az Isten az, aki jön, és azt mondja, hogy még nincs itt ennek az ideje. Még nem végezted el a küldetésedet. És ki az, hanem Isten, aki elrendeli minden időkre a zsidó nép között, az Ószövetség idején, hogy Áron leszármazottai legyenek az ő papjai. Nem úgy van ez, hogy valaki gondol egyet, és azt mondja, majd papnak állok, hanem egy adott családból, egy adott törzsből kell származnia. Ez az első és legminimálisabb követelmény, hogy pap lehessen. Ez az Isten rendje. És most, amikor Jézus megjelenik, ott Jeruzsálem felett, és később majd Jeruzsálemben, akkor ő úgy érkezik, mint aki ezt a három tisztséget egyszerre viseli. A zsidóknak volt erről elképzelésük, Jézust már jóval, Jézus korát megelőzően, és azt mondták, aki egyszerre fogja viselni ezt a három tisztséget, és nem csak pap lesz, vagy proféta, vagy király, hanem egyszerre lesz mind a három, az lesz a mi messiásunk. Azt mondták, a messiás lesz az, az isteni személy, akit maga Isten ken, és Isten hatalmaz föl arra, hogy király legyen, pap legyen, és proféta legyen. Most, amikor jön Jézus, egyszerre mind a három tisztséget viseli, és milyen szomorú, hogy azok az emberek, akik írástudók, akik Isten kijelentésének tanítói, szorgalmazói, nem látják azt, hogy Jézus egy személyben viseli e három tisztséget. Pedig ha csak azon a napon odafigyeltek volna, akkor látták volna, hogy Jézus királyként érkezik. Azt olvassuk, egy szamár csikón érkezett Jézus, ez nem a királyok közlekedési. A királyok nem szamár csikó hátán közlekedtek, de az Ószövetségben megjósolták, pontosabban így mondom, bocsánat, megjövendölték, hogy a Messiás olyan király lesz, aki szamár csikón érkezik. És ezt Máté is fölemlegeti evangéliumában, azt mondja, be kellett teljesedni az írásnak. Ez a király attól lesz különleges, hogy nem lovon érkezik, nem valami díszes, pompás dolgon, hanem egy szamár csikó hátán fog bejönni. Jézus érkezik egy szamár csikó hátán, mint király. Tudjuk azt is, hogy ő proféta. Egy másik evangéliumában, Lukács evangéliumának 19. fejezetében, a 41. versben azt olvassuk, Máté ezt nem jegyzi föl, hogy amikor Jézus közeledik Jeruzsálemhez, ebben a díszes, pompás menetben, ahol őt tisztelettel, királyként övezi a nép, azt olvassuk, hogy Jézus proféciát mond, és Jeruzsálem felett profétál. Ott állnak a város felett, és Jézus sír, és arról beszél, hogy ez a város el fog veszni. Miért? Azért, mert ő proféta. Azért, mert ő proféta. Más mire gondolna ilyenkor? Amikor talán a népszerűségnek a csúcsára ér, arra gondol, hogy hogy lesz holnap? Hogy fogom én ezt fönntartani? Mit fogok még ehhez hozzátenni? De Jézus proféta, és ő beszél a jövőről, amit még ott senki nem lát. Ott van előttük egy káprázatos város, egy gyönyörű szép templommal, és Jézus arról beszél, hogy itt kövön nem fog maradni, mert ő proféta. És egyszerre látjuk ő benne azt is ezen a napon, hogy pap, hiszen a papoknak az volt a dolguk, hogy az Isten tiszteletet őrizzék, és azt Istentől elrendelt módon gyakorolják. Amikor Jézus bemegy a templomba, és ott megtisztítja a templomot, akkor annak adja jelét, hogy ő az Isten tisztelet legfőbb őrzője. Hogy neki fontos, hogy mi zajlik a templomba. Aztán nem véletlenül olvastam a történetnek a végét hozzá. Azt olvassuk, hogy miután ez a bevonulás így véget ér, oda mennek hozzá a templomban vakok és sánták, és ő meggyógyítja őket. És aki olvasgatja egy kicsit az Ószövetséget, Ézsaiás könyvének 35. fejezetében, vagy Ézsaiás jövendőléseinek 61. fejezetében, az azt fogja látni, hogy Ézsaiás azt mondja, hogy a Messiás ilyen dolgokat fog cselekedni. Vakok látnak, és sánták járnak. És nem véletlen, hogy Jézus ott azon a helyen, azon a napon vakokat gyógyít meg, és sántákat, bénákat állít lábra, mert ezzel is a jelét adja annak, én vagyok a Messiás. Én vagyok a király, a proféta, a pap egy személyben. Én vagyok a Messiás, akit évezredek óta vártok. Milyen furcsa, hogy az emberek oda mennek, és azt kérdezik Jézustól, te Jézus, milyen hatalommal cselekszed ezt? Kiruházott fel téged, és honnan veszed a bátorságot? Testvérek, Istent és Jézust ma is sokan, azért, mert nem látják az Isten dolgát, sokan kérdőre vonják. És talán olykor velünk is előfordul, hogy Jézustól azt kérdezzük, ki vagy te? Ki vagy te, Isten, hogy te ilyen dolgokat tesz, amit teszel? És sokan azt kérdezik, miért Jézus? Miért? Így van. Egy gyermek kimeri mondani. Mi nem merjük sokszor kimondani. Miért nem jó más? Miért nem jó, hogy mást követünk? Miért kell nekünk Jézus követni, testvérek? Isten igéje ma arra irányítja a figyelmünket azért, mert ő a Mesiás. Követhetsz mást is. Csak tudd meg, hogy az az út nem az életre visz, nem a mennybe visz, nem az Istenhez visz, hanem a pokolba, a kárhozatba vezet el téged. Mi azért hirdetjük és azért prédikáljuk Jézus Krisztust, mert hitünk, meggyőződésünk, hogy ő a Mesiás. És a bölcsember nem kérdezi Jézustól azt, hogy miért? Miért te? Hanem alázattal tanulmányozza a kijelentést, és megérti belőle azt, hogy nem a mesiások azok, akik üdvözítenek, hanem az egyetlen mesiás, akinek neve van, ő a názáreti Jézus Krisztus. Ezért prédikáljuk nektek Jézus Krisztust. És ezért kötelessége a keresztény egyháznak Jézus Krisztust hirdetni minden időben, mert nincs más mesiás rajta kívül. Neked sincs más mesiásod, megtartód, szabadítód és üdvözítőd, csak ő. És ha őt nem ismered, ha őtől azt kérdezed, hogy miért te, miért így, miért pont most, akkor azt jelenti, hogy még nem ismerted meg őt. Akkor nem jó úton haladsz, és nem jó úton jársz. Ebben a történetben, amit Máté elénk tart, és elénk tár, talán az tűnik föl nekünk a legjobban, hogy Jézust a papi tiszt miatt kezdik el a legjobban kritizálni. Hogy tudnék, bemegy a jeruzsálemi templomba, és ott a templom előterében rendet tesz. Úgy tűnik számunkra ezekből a leírásokból, hogy ez a legjobban, ez üti ki a biztosítékot a korabeli vallási vezetőknél. Ezt firtatják a legjobban. Jézus, hogyan teszed ezt? Miért teszed te ezt? Ki hatalmazott föl téged erre? Hát mi vagyunk a papok. Mi vagyunk a kijelentés őrzői. Jézus pedig emlékezteti a korabeli embereket, mint pap, mint az Isten papja, és most emlékeztet a korabeli emberekkel együtt bennünket is, testvérek. Mire emlékeztet Jézus? Jézus egyfelől arra kérdésre ad választ, hogy kié a templom. Emlékezteti a korabeli embereket arra, hogy kié a templom. Idéz Jézus Krisztus egy ószövetségi szakaszból, azt mondja, a templom az én házam. Az én házam. Mit jelentette ez Jézus idejében, hogy az én házam? Azt jelentette, hogy ez az Isten háza. Én, aki Isten fia vagyok, a Messiás, én vagyok ennek a háznak a tulajdonosa. Én vagyok ennek a háznak az ura. Én szabom meg a háznak a rendjét. És mivel ez az én házam, itt minden rólam szól. A belépéstől kilépésig minden rólam szól. Mert ez a ház az én házam. Az emberek abban az időben is hajlamosak voltak a tévedésre. Mert ez a ház emberek keze által épült föl. Éppen Heródes volt az, aki azt a házat, azt a templomot nagy erőkkel sok-sok évtizeden keresztül felújította. És Jézus idejére a templom a rengeteg adó és munka következtében, amit Heródes igényelt, meg kivetett, a templom káprázatosan szép volt. Szép fehér mészkőből voltak a falai, és az egész épület egy olyan impozáns épület volt, ami már messziről oda vonzotta az emberek szemét és tekintetét. Az emberek hajlamosak voltak arra, amire a papok is hajlottak, hogy na jó, jó, ez az Isten háza, de mi építettük? Mi építettük? Hát a mi adónkból épült, hát mi tartjuk fönn, gondolták a másik oldalon azok, akik oda jöttek. Befizetjük a tizedet. Adományokat adunk. Ott voltak a templomi persejek, olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus odaül és nézi, hogy az emberek gazdagon adakoznak. És az emberek azt gondolták, hogy ez a mi templomunk. Mi csináltuk, mi építettük, mi tartjuk fönn. És Jézus, mint pap, emlékezteti őket arra, hogy ez a ház az én házam. Ez a ház az én házam. Később olyan szépen fogalmazza ezt Pál apostol, Korintusbeliekhez írt első levelének 4. fejezetében, a 7. versben, akkor helyre kell pofozni egy kicsit a gyülekezet gondolkozását, arra emlékezteti őket, mit van, testvér, amit ne kaptál volna? Mit van, amit ne kaptál volna? Az rendben van, hogy te odaadtad, hogy a te kezed munkája volt benne. Jézus nem ezt vitatja, de azt mondja, mit van? Amit adtál, az a tied? Nem, azt az Isten adta neked. A pénzed, amit odaadtál, az erőd, amit belefektettél. Mit van, amit ne kaptál volna? Istentől. Te csak visszaadtál valamit az Istennek, amit ő neked ajándékozott. És Jézus megállott a templomban, és arra emlékezteti az ő kortársait, hogy ez az én házam. Itt én vagyok az Úr, én szabom a rendet, és itt minden rólam kell, hogy szóljon. Arra is emlékeztet Jézus papként, hogy mi kell itt történjen. Mi kell ebbe a házba történjen? Folytak bent az áldozatok, ott az előcsarnokban iszonyatos zsibvásár volt. Azt olvassuk, hogy galambárusok, állatárusok, kereskedők, pénzváltók meglepték ezt a csarnokot, és akik jöttek messze földről, hogy áldozatokat mutassanak be, azoknak kínálták ott a portékát, innen már csak néhány lépés, a templom belseje, nem fog az áldozati állat megsérülni, nem kell hosszú útról magatokkal cipelni báránykát, ezt, azt, amazt, itt megvehetitek, ez kóser, ez tiszta, nem baj, hogy nincs olyan pénzetek, hiszen tudjuk, hogy a birodalomban, a római birodalomban, így aztán Palesztinában is rengetegféle pénz volt forgalomba, majd mi váltunk, majd mi megoldjuk a ti problémátokat. De mi kell itt történjen? Azt mondja Jézus, mint pap, aki az Isten tisztelet őrzője, hogy az én házam az imádság háza. Az imádság háza. És amikor az ember ebbe belegondol, akkor sajnos valami rossz társítás miatt beugranak nekünk, talán éppen olyan képek, hogy akkor az Isten házába Jézus szerint bizonnyal csak összetett kézzel lehetett volna mászkálni, és hogy semmi más nem történhetett volna. Jézus azt mondja, az én házam az imádság háza. Az imádság, ha ezt meg akarjuk érteni, hogy mi is az imádság, akkor sokféleképpen megfogalmazható, de talán így hadd mondjam most, az imádság az Istennel való személyes találkozásnak a helye és ideje. Hiszen amikor imádkozunk, akkor Istenhez beszélünk. Ővele lépünk kapcsolatba, személyesen találkozunk ővele, abban az időben és azon a helyen, ahol imádkozunk. Ezt mondja Jézus, az én házam az imádság háza. A velem való találkozásnak, személyes találkozásnak a helye. És ezzel Jézus csak emlékezteti a korabelieket arra, amit Ézsaiás prófétán keresztül egykor elmondott, Ézsaiás 56-ban, a 6.-7. versben olvasunk erről, ahol Isten arról jövendől, Ézsaiáson keresztül, hogy idegenek is csatlakozni fognak az Úrhoz. Idegenek, akik nem zsidók, akikről azt gondolták, hogy ők soha az Istenhez nem fognak közeledni. Azt mondja Ézsaiás, ők is csatlakoznak az Úrhoz, méghozzá úgy, hogy az Úr elhozza őket messze földről. És azt mondja, örömet fog nekik adni, sőt, elfogadja az áldozatukat, amit bemutatnak Isten színe előtt. Ezért a ház, az Isten háza minden nép számára nyitott ház. minden nép számára nyitott ház. Ez nem csak a zsidóké, hanem minden nép számára megnyitott ház, hogy az Istennel személyes, élő kapcsolatot találjon és ápoljon. Az előcsarnok, amelyet Jézus megtisztított, az még nem volt a templomnak a része, de az odaérkezők fogadó tere volt ez, ahol sok minden zajlott. Mi is folyt itt? Hát amiről beszéltünk. Zaj, kereskedelem, alkudozás, akciók, mindezek ott zajlottak a templom előcsarnokába. Tulajdonképpen a világ volt ott papi köntösben. Ugyanaz folyt, mint kint egy profán piacon. Csak itt egy házi köntösben. Azt mondták, amit itt árulunk, az az Isten tisztelethez kell. Az ahhoz szükséges. És nyilván e fölött a Jézus korabeli papság szépen szemet is hunyt. Egész biztos, hogy hasznuk is volt belőle. Abból, hogy ezeket a kereskedőket oda beengedték. Nem voltak ők sem fejükre ejtett emberek, s valószínűleg nem ingyen történt ez. Talán komoly helypénzeket kértek azoktól, akik ott az előcsarnokban árultak. Jézus mit mond? Azt mondja, hogy ez a ház az imádság háza. A velem való személyes találkozás helye és ideje az, amit itt az emberek eltöltenek. De az, ami itt zajlik, az nem erről szól. Itt az előcsarnokban, ahol el kellene csendesedni, ahol végre ki kellene kapcsolni azt, amiből ide érkezik az ember hozzám, ott ugyanaz folyik, mint a világban. És arról is beszél Jézus, hogy ez nem csak az ő háza, ez nem csak az imádság háza, hanem arról is beszél, hogy mivé lett ez a ház. És azt mondja az ott álló hallgatóknak, hogy ezt a házat ti a rablók barlangjává tettétek. A felolvasott szakasz 13. versében találhatók Jézusnak ezek a szavai. Az, hogy a rablók barlangjává tettétek, szintén egy ószövetségi idézet. Nem Jézus találja ezt ki. Jeremiás próféta könyvének a 7. fejezetében olvassuk már ezt, hogy a rablók barlangjává tették az Isten házát. S kikről beszél ott Jeremiás? Azokról, akik kettős életet éltek. És pontosan elmondja azt, hogy általában bűnös utakat járnak, nyomorgatják a szegényeket, rabolnak, elveszik, ami nem az övék, istentelenek, más templomokba, más isteneket imádnak, de aztán ide jönnek elém, és azt hiszik, hogy ezzel minden el van rendezve. Jézus azt mondja, hogy a rablók barlangjává tettétek. Élitek a magatok életét, aztán odaálltok az Isten templomába, és mert voltatok a templomba, jóvá írjátok magatoknak az egész életeteket, és azt mondjátok, minden rendben. A rablók barlangja jelző azt jelenti, hogy hamis a szívetek, és hamis a hitetek is Istennel kapcsolatosan. Mert azt gondoljátok, hogy az Isten házában való megjelenés, az az Isten boldoggá teszi, és ezzel minden el is van rendezve. Amit addig fölhalmoztatok. Ez volt Jeremiás idején a gyakorlat, és úgy látszik, ez volt Jézus idején is a gyakorlat. Nem véletlen idézi fel a próféta szavait, és azt mondja, ez a templom, ami most a legdíszesebb az utóbbi évszázadok közül, és a legszebben ragyog a dicsősége, azt mondja Jézus, nem más ez, mint a rablók barlangja. Képmutató emberek közössége, akik idejönnek, és magukban kipipálják, az Isten el van rendezve. És azután mennek a maguk ügyes-bajos dolgait intézni, úgy, mintha mi sem történt volna. Jézus tehát, mint pap, szembesít. Jézus fegyelmez, és egyben utat is mutat. Mint pap, mint az Isten papja, mint az Isten ügyének legfőbb őrzője és védelmezője. S mit látunk, mit tesz Jézus? Visszavezeti a korabeli embereket Istenhez, és visszavezeti őket az Isten kijelentéséhez. Azt mondhatjuk, hogy Jézus reformál. Nem azt mondjuk, hogy Jézus református volt, azt mondjuk, hogy Jézus reformál. Visszavezeti az embereket Istenhez, az Isten rendjéhez, és emlékezteti őket Isten kijelentésére. A reformáció is ez volt az egyházban. Visszatérés Istenhez, a kijelentéshez. És nem véletlen, hogy a reformátorok egyik nagy hagyatéka ez, hogy az egyházat szüntelenül reformálni kell. Minden időben újra és újra az egyháznak vissza kell térnie Jézus Krisztushoz, a kijelentéshez, mert ez kedves Isten előtt. Testvérek, ez nem újítás vagy felújítás, ez nem átszínezés, ez nem átrendezés, hanem ez az alapokhoz, az eredethez való visszatérés. Mindig fájó érzés nekem, mikor azt mondják, hogy a reformátorok egyházalapítók voltak. Nem voltak egyházalapítók, meg kiléptek a katolikus egyházból. Nem lépett ki senki sehova. A kiközösítés az nem kilépést jelent. Ők azt mondták, őrizni akarjuk a kijelentést. Nekünk fontos, hogy az Istent úgy tiszteljük, ahogyan azt a kijelentésből megértettük. És még nem újítók voltak a reformátorok abban az értelemben, hogy valami extrát akartak csinálni, hogy végre rájuk figyeljenek az emberek, hanem egészen egyszerűen csak visszatértek az eredethez. Az eredethez. Nem volt semmi a reformáció alatt, amit a reformátorok ne indokoltak volna meg. Nagyon téved az, aki azt gondolja, hogy a reformátoroknak a egyház reformációja az egyszerűen csak annyit jelent, hogy kidobáljuk a templomból a szobrokat, meg lemeszeljük a freskókat. Nagyon téved az az ember, aki ezt gondolja. Azért tették, mert meggyőződésük volt, hogy annak ott nincsen helye. Nincsen helye. Ha valaki azt kérdezi, hogy akkor minek van helye, a reformáció megadta a választ. Azt mondták, az ige hirdetésnek van helye. A kijelentésnek van helye. Ezért lett a református liturgia, a református istentisztelet olyan, amilyen, hogy a középpontjába az ige hirdetés került. Nem az ige hirdető, hanem az ige hirdetés. Az ige hirdetés, a kijelentés. Az Isten egyháza, ahol vele kell találkoznunk, és ahol ő szólal meg, ő szabja a rendet, és minden, ami ehhez segít bennünket, helyén való, de minden, ami ettől elvinné a mi gondolatainkat, cselekedeteinket, a reformátorok szerint a templomból száműzendő. Jézus is reformált. Nem esett jól abban a korban az embereknek az, amit Jézus tett, de emlékeztette őket arra, hogy a ház az Istené, itt imádságra van szükség, vele való személyes találkozásra, és arra van szükség, hogy az ember életében döntő változások menjenek végbe. Mit jelent nekünk ma virágvasárnap története? Szinte szavak nélkül is, de azt gondolom, hogy mindannyian érezhetjük szívünk és lelkünk mélyéről azt, hogy emlékeztet bennünket Jézus arra, hogy ez a ház is, az egyház is, meg benne ez a templom is, az ő háza. Olykor hajlamosak vagyunk mi is, azt gondolom, hogy a miénk, a mi templomunk, a mi gyülekezetünk. És ez egy szép dolog, ha valaki ezt el tudja mondani, de soha ne felejtsük el, hogy mink van, amit ne kaptunk volna. Ez a ház az Isten háza. Abból épült és úgy épült, amit Isten nekünk, nektek adott. Csak abból. Csak az van benne, amivel Isten bennünket megajándékozott. És amit aztán az ő ügyére oda tettetek, és oda tettünk. Ez van benne. Ez az ő háza. Mink van, amit ne kaptunk volna? Mink van, ami a miénk lenne? Hanem az Istentől jött volna. És az én házam nem csak ezt jelenti, hanem azt is, hogy én vagyok ennek a háznak az ura. Az Isten háza, mondták a régiek, az újkornak csak a templom maradt, ami már kevésbé beszédes. Az Isten háza, ahol ő hozzá megyünk, ahol ő vele találkozunk, ahol ő a ház ura. Magyarán a ház rendjét nem mi szabjuk, hanem ő szabja. Ő szabja. Ő szabja meg azt, hogy mi hangozzon, hogy minek legyen helye, hogy mi kedves előtte, mert ő a gazda. S jaj nekünk, ha az Isten házát, a templomot úgy akarjuk működtetni, vagy úgy akarjuk látni, mint amiben a mi produktumunk, a mi gondolataink kell, hogy végbe menjenek. Kedves testvérek, szoktunk-e ezen gondolkozni, mikor idejövünk? Uram, olyan jó, hogy a vendéged lehetek ezen a mai napon. Mi azt szoktuk mondani, hogy elmegyünk a templomba. Jót teszünk egy kicsit az Istennel, hogy megnyugodjon. Elmegyünk a templomba. De érezzétek és lássátok meg azt minden időben, hogy az Isten vendégei vagyunk ezen a helyen. Az Isten vendégei vagyunk ezen a helyen. Az ő temploma, az ő gyülekezete, az ő igéje az, ami bennünket táplál, ami testileg, meg lelkileg újít bennünket. És nekünk így kell idejönni. Ha a templomnak van rendje, akkor az azért van, mert a vendégségben sem az van, amit te vagy én akarok, hanem az van, amit a vendéglátó megszab. Ugye, ki szoktatok akadni időnként, mikor olyan vendégetek van, vagy olyan unokátok, aki nem tartja tiszteletben a házi szabályokat. És fölborogat mindent, vagy olyan dolgokat művel, ami tőletek idegen. Az én házam, azt mondja Isten, itt én szabom a rendet. Az én igém az, amely világosságként kell, hogy ragyogjon. És én vagyok az, akivel találkozni kell. Mert ez a ház ma is az imádság háza. Az imádság háza. Az Istennel való személyes találkozás helye, testvérek. Hadd emlékeztesselek benneteket együtt Jézus Krisztussal arra, hogy a gyülekezet, a templom, az az Istennel való személyes találkozásnak a helye. Nem tudom, hogy szoktál-e vele találkozni. Nem tudom, hogy van-e a szívedben erre való oda készülődés. És amikor bejössz, akkor megtölti a szívedet a hála vagy a kérés. Hogy szoktál-e itt imádkozni? Találkozol-e Jézussal? Tudjátok, sokszor az az érzésem, hogy egymással jobban találkozunk, mint az Úrral. Az sem tökéletes, ahogy egymással találkozunk, mert noha látom, hogy sokféle barátság, kapcsolat van a kedves testvérek között, de még mindig nagyon sokan vannak, akik úgy mennek, ahogy jöttek is, hogy kevésbé tudunk beszélgetni, vagy elmélyülni, és nem ismerjük igazán egymást, csak látásból. De ennél sokkal fontosabb az, hogy Istennel. Istennel találkozunk mi ezen a helyen. Hagyjuk, hogy Isten beszéljen hozzánk. És nekünk van valami személyes mondani valónk az Isten számára? Feszegeti ez a mi szívünket, amikor ide jövünk, hogy Uram, most ebben az órában veled találkozhatok. Sokszor merül az föl bennünk, hogy hosszú az Isten tisztelet. Testvérek, az Istenre nincs időnk. Nem bírálom azokat, akik azt mondják, hogy ők kikapcsolnak egy idő után, de gondoljuk meg, testvérek, az Istenre nincs időnk. Nincs időnk. Az imádság házában ő a vendéglátónk, és mi még be se jöttünk, már arról beszélünk, hogy jaj, de sietnünk kell. Jövünk, hogy erősítsen bennünket. Jövünk, hogy vezessen bennünket. Jövünk, hogy hallgasson meg bennünket. De az ember azt mondja, nincs időm, Uram. Nincs időm, Uram. Olyan kényelmes a mai ember. A tévé előtt, a piacon, a boltba, a bankba várunk egy óra hosszát, beszélgetünk, még a reklámokra se állunk föl, jaj, a kedvenc sorozatunk, az el ne menjen közbe. Az Istenre, aki a világ teremtője, akinek a házába jövünk, sokszor nincs időnk. Testvérek, a szívünkben van a probléma. És a szívünket kell nekünk megvizsgálni, hogy mit jelent nekünk az Istennel való találkozás, és egyáltalán jelente valamit, vagy azt jelenti, amit Jézus idejében, Uram, itt voltam, aláírtam, kipipáltad, és minden rendben innentől kezdve. Azt mondja Jézus, mint pap, mint főpap, ne tedd az én házamat a rablók barlangjává. És mielőtt még bárki rosszra gondolna, hadd mondjam azt, hogy megítélésem szerint ez azt jelenti, hogy Isten ma arra emlékeztet bennünket az ő igéjén keresztül, hogy nem mehetsz innen el úgy, ahogy ide jöttél, mert azzal teszed a rablók barlangjává a templomot. Jössz ide a magad életéből, nincsen vele semmi baj, hogy ide jössz az Istenhez. De az Isten házában, ahol ő szól, és ő beszél, és ő tanít téged, onnan nem mehetsz úgy el, ahogy ide jöttél. Egyszerűen nem mehetsz úgy el, mert ha elmész, akkor a rablók barlangjává tetted ezt a házat. Ha neked az Isten szava és útmutatása nem jelent semmit, ha csak ennyi, hogy megvolt, akkor a rablók barlangjává teszed. Nem jöhetsz ide képmutatóan. Nem jöhetsz ide hamis reménységgel, hogy én ott voltam a templomba. Ezt mondták Jeremiás idejében is, az Úr temploma van itt, baj nem érhet bennünket. És ez a hamis reménység nem tartotta őket meg. A templomot lerombolták, elmúlt, és a népet elhurcolták fogságba. Ha azzal a hamis reménységgel jössz, hogy a templom majd téged megtart, és ez elegendő lesz egyszer arra, hogy Isten előtt elszámoljál, akkor ma téged is figyelmeztet az ige, ne tedd ezt a helyet a rablók barlangjává. Ne gyere ide hamis képzetekkel, hanem jöjjél ide azzal a vágyakozással, azzal a szívbéli indulással, hogy az Úr házában az Úrral akarok találkozni. El szeretnék jutni a vele való személyes találkozásig. És mindazt, ami ebben akadályoz, hagyd otthon. Hagyd otthon. Úgy szeretném, testvérek, hogyha megértenénk azt, hogy sok mindennek van helye a templomba, és sok mindennek nincs helye a templomba. Nekünk helyünk van a templomba. De az, hogy a padokban az Isten tisztelet előtt főzünk, hogy megbeszéljük az aktuál politikát, hogy a betegségeinkről nyavajgunk, annak nem biztos, hogy itt van a helye. Annak nem biztos, hogy itt van a helye. Talán vannak, akik úgy jönnek ide közénk, hogy azt mondják, hallottak valamit erről a közösségről. Szeretnének arról az Istenről megtudni valamit, aki ezt a közösséget formálja és alakítja. Mint ahogy annak idején talán Jeruzsálembe is így kerültek el idegenek, és mikor beléptek, mit láttak? Ott folyt a világ, egyházi köntösbe. Testvérek, hagyjuk otthon a világot, amiben élünk, de ezt most kérem, hogy értsük jól, nem kell kivetkőzni magunkból, de amikor az Isten házába jövünk, és belépünk akár ebbe a térbe, akkor vegyük azt komolyan, hogy Isten, én hozzád jöttem, a te vendéged vagyok, és én veled szeretnék itt találkozni. És ez valahogy úgy indul el, hogy elkezdünk Istennel beszélgetni a magunk csöndjébe. És valahogy úgy indul el, hogy nem zavarjuk egymást sem ebben, hogy a másik Istenhez közelebb juthasson. És ha beszélgetünk, olyan jó lenne Isten dolgairól beszélni. Jaj, testvérek, olyan nagy dolog az, hogy együtt lehetünk egy helyen, ahol az Isten áll a középpontban. Mondjátok meg, miért nem beszélünk az Istenről? Miért fontos annyira a főzés, a politika, meg mind, amiről lehet hétfőtől szombatig beszélni? Ebben az egy órában miért nem fontos nekünk igazán a szívünk szerint az Isten? Bátorítalak benneteket. Álljatok úgy egymáshoz, és nézzetek úgy egymásra, hogy őt is érdekli az Isten ügye. Azért van itt. Hát itt nem szégyen erről beszélni. Ha valamivel foglalkozunk, ha valamit megkérdezünk a másiktól, ha valamit mondunk a másiknak, testvérek, az szóljon Istenről. Az legyen egy Istentől jövő bátorítás a másik felé. Vagy ülj oda és imádkozzál vele. Mert ez, azt mondja Isten, az én házam. Jézus mondja ezt nekünk, aki kegyelméből bennünket megajándékozott önmagával, és aki rajtunk tartja az ő tekintetét, figyelmét, és ez a mostani vasárnapon is tanít, szeretget bennünket, hogy az ővele való közösségünk tiszta, szent és igaz lehessen. Hajoljunk meg ő előtte, és fogadjuk szívünkbe azt, amire ő tanít és oktat bennünket. Amen. A 331. dicséretünk 4. versét énekeljük most. A 331. dicséretünk 4. versét, ó édes Jézus, atyádnak szent fia.
Szent fia, ó Isten néped, kegyelmes királya, vezéred jóra egész éltünket, tégy tulajdon népeddé bennünket. Segítségül ki a magasságban, ősz Prága véreden szerzett országban. Tégy engedelmes hő polgárokká, s nyert kincseidben birtokosokká.
Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, nem csak e hajlékot, hanem ezt az órát is, amit veled tölthetünk. Dicsőítünk téged a te ajándékaidért, amelyek által mindezeket, a veled való közösséget élvezhetjük és gyakorolhatjuk. Adjad, hogy életünknek minden idejében erőnket, mindazt, amire jutottunk, ne tulajdonítsuk másnak, egyedül csak te neked. Köszönjük, hogy emlékeztesz most bennünket arra, hogy mivel tartozunk te neked, és kérünk is, hogy a mi szívünket formáljad hathatósan a te igéddel, és győzd le a mi ellenállásunkat, magyarázkodásunkat, sokkal inkább enged annak megértését, hogy mi nagy öröm veled lenni, te hozzád jönni. Segíts meg bennünket, hogy ezen a helyen is mindenkor a te kijelentésednek, igédnek megfelelően viselkedjünk, és aképpen legyünk igének hirdetői és hallgatói, ahogyan te azt elrendelted. Őrizzél meg bennünket minden olyan dologtól, cselekvéstől, gondolattól, amely a te ügyedet nem hirdeti és nem erősíti közöttünk. S tanítsál is bennünket, hogy amit teszünk a te tiszteletedre, a te ékességedre, az hadd legyen hozzád méltó. Köszönjük te neked azt, hogy rád bízhatjuk egész életünket, és köszönjük, hogy te ismered és jól tudod a mi útjainkat. Hiszük, hogy van elég erőd, ami szívünket magadhoz fordítani, és cselekedd is meg ezt, hogy ne legyünk kétszívű, képmutató emberek, hanem lehessünk testestől, lelkestől, szívünkkel, értelmünkkel, teljesen a tiéd mindnyájan. Segíts, hogy ebben tudjuk egymást támogatni, bátorítani, biztatni, fegyelmezni, hogy a mi itteni közösségünk is egyre jobban hirdethesse a te szentségedet és szeretetedet, amelyen megajándékoztál bennünket Jézus Krisztusban. Légy a mi őrizőnk és megtartunk, Urunk, s adjad, hogy ezen a héten is hadd legyünk csendben, alázatban te előtted, hogy a veled való közösségben a mi életünk megújulhasson. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Záró énekünk a már énekelt 331. dicséretünk lesz. A 331. dicséretünk 5. versét énekeljük. 331. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik, hogy csak a Jézus.
Csak a Jézus és az ő szent Atya törvénye légyen és szent